Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Nyolcadik rész. Az EU bedobta a törölközőt. Pálné Kovács Ilona akadémikus. Önkormányzatiságról, a kormányzás minőségéről.
A decentralizált országok jobban kormányoznak, mint a centralizáltak, amelyek nem egyeztetnek, zártak, nem átláthatóak, és hosszú távon általában nem bizonyulnak fenntarthatónak. Ezekről és az EU kudarcáról is beszél a Szabad Európának Pálné Kovács Ilona, a decentralizáció és a regionalizmus kutatója. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. Következzék a Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló podcast sorozatunk 8. része.
Az ön 2013-as akadémiai székfoglalójában egy 2011-es adat szerepel a különböző kormányzatok minőségét összehasonlító indexből. Ez a World Governance Index Magyarországot a 179 országból a 35-re sorolta, az EU 2020 stratégiában pedig a 27 tagország közigazgatási minősége alapján az utolsó negyedhez tartoztunk, és az Európai Kormányzási Minőség Index szerint a 19. helyet birtokolt. Mit mér egy ilyen kormányzási minőségi index, és mit lehet tudni azóta, hogy áll a NER 10. éve végén ezeken a listákon Magyarország?
Romló helyezéseket ér el, tehát kifejezetten egy leszállóágban vagyunk, ami a kormányzás minőségét illeti. Ez egy nagyon régi mozgalom már, világbank indította, de azóta tekintélyes műhelyek, meg nagy nemzetközi civil szervezetek, think tankek folyamatos próbálják különböző szempontból mérni az egyes kormányzatok teljesítményét. Ezek mögött, az indexek mögött nagyon sokfajta szubjektív és objektív adat, mutató, vélemény áll. Ezeknek a módszertana rendkívül bonyolult, folyamatosan finomodik. Ami a lényeg, persze a magyar kormány ebbe beleszokott kötni, amikor a romló helyezéseket meg kell magyarázni, hogy ezek a metodológiák természetesen vitathatóak, kritizálhatók. Én csak azt tudom mondani, hogy ugyanazon metodológiák mentén mérik az összes ország teljesítményét, és ebben tartósan és minden fontos mutató tekintetében Magyarország egyre rosszabbul szerepel. Utána néztem 2019-es adatoknak, ami drámai romlás, tehát 2007 tájt mi a világ 214 országa közül a 40. helyen voltunk, most pedig a 80-at közelítjük, tehát rendkívüli módon hanyatlott a kormányzati teljesítmény. teljesítmény, persze nem minden összetevőjét tekintve, három olyan tényező van, amiben kirívóan rosszak vagyunk, vagy a legrosszabbak, például uniós rangsorban, ilyen például a korrupció, amiben idézőjelben sikerült az utolsó helyet megszerezni az európai rangsorban. Ez a World Governance Index tekintetében, ha csak az európai tagországokat nézzük, akkor például a korrupció tekintetében utolsók vagyunk, de egyébként is a hat nagy témacsoport szerint agregált helyezésünk is hátulról a negyedik, tehát csak Bulgária, Görögország és Románia az, amelyiket sikerült megelőzni. A másik kényes pont az bizony a demokrácia minősége, a transzparencia minősége, a jogi szabályozás minősége, amit persze nagyon bonyolult eszközökkel mérnek, de a lényeg az, hogy milyen gyakran módosítják a jogszabályokat, és így tovább. És paradox módon két tekintetben vagyunk viszonylag jók, de ezt a viszonylagot azért szeretném hangsúlyozni. Az a kormányzási teljesítmény, ami pénzügyi mutatókkal és mindenféle objektív mutatókkal mérnek. A másik pedig a politikai stabilitás, aminek, hát hogy őszinte legyek, én azért annyira nem örülök. Az oké, hogy nincsenek nálunk puccsok és nincs polgárháború, a kormányok kiszolgálják a választási ciklusokat, ám de nálunk ez inkább a verseny totális hiányát és a teljes polarizációt jelenti. Tehát összességében rendkívüli módon hanyatlik a kormányzás teljesítménye. Tartós első helyen persze a skandináv államok, néhány angol száz állam, Új-Zéland és így tovább áll. A trend az romló.
Van-e összefüggés az ezeken a listákon jól teljesítő, tehát ellenőrizhetően, transzparensen és mondjuk a kormányzatot ellenőrző autonóm intézményeket működtető országok, illetve a helyi döntési jogköröknek a széles köre között? Tehát van-e egy olyan összefüggés, hogy ahol nagyobbak a közigazgatásban, a lentebbi szintekre delegált autonómiák és kompetenciák, azok a kormányzatok jobban is működnek?
Egyértelműen van ilyen összefüggés, elméletileg is van, hogy minden olyan politikai berendezkedés vagy kormányzati modell, amelyik a hatalomnak a megosztására, az ellenőrzésre, a fékek és ellensúlyok rendszerére épül, transzparens akar lenni, hozzáférést akar a döntési mechanizmusokhoz, visszacsatolásra épülnek a kormányzati döntések, meg és a részvétel fontos, a nyilvánosság fontos. Ezek mind olyan szempontok és elvárások egy jól hatékonyan működő demokráciával szemben, amelyik szükségessé teszi a kormányzati hatalommal szembeni autonómiáknak a működését. Ezek az autonómiák nagyon sokfajták, vannak bennük közjogiak, vannak civilek, és az egyik legfontosabb ellensúly minden rendszerben, ezt már Tocqueville rég megírta az amerikai demokrácia titkát elemezve, az pedig a helyi és területi szintű kormányzatok, amelyeknek nem csak az önállósága fontos, vagy autonómiája fontos a központi hatalomból, hanem a ténylegesen birtokolt befolyáshatalom, feladatrendszer, források. Bocsánat. Tehát a decentralizált országok jobban kormányoznak rendszerint, ha megnézzük a listákat.
Az ember azért azt gondolná, hogy minél kevesebb kontroll, minél kevesebb lassító tényező van, annál hatékonyabban tud egy kormányzat dönteni, nem?
Hogyne, látszólag. Úgy szokás mondani, hogy nincs a hatalomnak ára, mert nincsen ellenállás, könnyen, gyorsan lehet döntéseket végrehajtani, és persze vannak olyan időszakok, amikor erre valóban szükség is van, tipikusan válságkezelések időszakában, de azért ezek a sikerek, amiket az idővel meg a viták megspórolásával elérnek rezsimek, mert centralizáltak, mert nem egyeztetnek, mert zártak és nem transzparensek, ám közpolitikailag esetleg korrekt döntéseket is hoznak. Ezek hosszú távon általában nem bizonyulnak fenntarthatónak, egész egyszerűen azért, mert vakrepülés zajlik. Nem lehet tudni, hogy mi a reakció egyes döntésekre, az csak idővel később derül ki. Éppen ezért sokkal hatékonyabb, hosszabb időszakokat nézve az olyan kormányzat, amelyik óvatosabban, lassabban, megfontoltabban lép, és ráadásul nem hordja a zsebében a bölcsek kövét, hanem hallgat a szakértőkre, hallgat a különböző szereplőkre. Tehát összességében én úgy gondolnám, hogy a centralizált és gyorsan döntő rezsimek nem fenntarthatóak.
A gazdasági sikeresség és a decentralizáció kontra centralizáció között azért nem lehet valamilyen összefüggést kimutatni? Hát itt a kelet-ázsiai országokat szokták példának hozni, amelyek nagyon sikeresek voltak, nagyon centralizált központi kormányzat irányítása mellett.
Ez persze politikai értékrend kérdése, hogy egy adott ország, egy adott társadalom, kormányzat mit tart prioritásnak, a növekedés gyorsaságát, vagy éppen egy térben is, meg társadalmilag is kiegyensúlyozottabb fejlődést, amelyik hosszú távon is fenntartható. Tehát azért ezek a gazdasági csodák általában rendkívül sokba kerülnek, ha nagyon belenézünk mérhetetlen társadalmi polarizációba, és olyan konfliktusokat generál, amiknek a megoldása később sokkal többbe fog kerülni. Nem véletlen, hogy azért a liberális nyugati demokráciák, amelyek azért egyben gazdaságilag is jól teljesítenek, azt preferálják, hogyha a gazdaságfejlesztés is regionalizált. Sőt, volt egy olyan időszak, a 90-es évtized, és még talán a rákövetkező is, amikor kifejezetten a régiók versenyképességét tartották különösen fontosnak, mert hogy a régiók versenyeznek a globális piacon a befektetőkért, és ha a régiók képesek jó gazdasági termelési profilt alakítani, klaszterekbe szerveződnek, jól tudnak mozogni, marketingjük van a világpiacon, akkor jelentős mértékben ők járulnak hozzá egy nemzet gazdasági teljesítményéhez. Tehát a decentralizáció, a regionalizáció, a gazdaságfejlesztésben kifejezetten olyan lehetőség, kormányzási tartalék, amit okosabb országok használnak, más országok gyors sikerekre törekedve centralizálnak.
Az ön volt akadémiai kutatóintézete, amelyik most hírek szerint a belügyminisztérium háttérintézetévé fog válni, a regionális kutatásokat végző intézetről beszélek. Nem jobb helyen van ott? Hát mégiscsak sokkal közelebb kerül a döntésekhez, és nem a tudomány elefántcsontornyában szüli az elméleteit.
Hát, izgalmas dilemma ez. Valóban a kutatásokban klasszikusan meg szokták különböztetni az alkalmazott kutatásokat és az alapkutatásokat. Az alapkutatások nélkül azonban nincsenek alkalmazott kutatások. Muszáj olyan szellemi műhelyeknek és szakértőknek lennie, akik nem megrendelésre dolgoznak, nem azokon a témákon, ami éppen az akut kormányzati szituációban szándékok mentén vagy értékrend mentén fontosak, hanem amik a tudomány belső törvényszerűségeiből következnek. Nem véletlen, hogy a tudomány a maga minőségét felső ellenőrzéssel biztosítja, tehát nem a kormányzatnak vagy a politikának kell megítélnie, hogy a tudományos kutatások irányai fontosak, nem fontosak, a teljesítmény jó vagy nem jó. Izgalmas egyébként, hogy a szakértők és a kormányzás viszonya jelentős mértékben változott, nem csak Magyarországon, hanem a világon is. Tehát van egyfajta bizalmatlan a szakértők iránt, mert ebben is bizonyos fajta vadhajtások jelentkeztek, amikor volt az evidence-based vagy a knowledge-based kormányzás, ahol kifejezetten felértékelték a hatékonyságot, a szakmai szempontoknak a beépítését a döntéshozásba, és ezért a szakértők szerepe felértékelődött, nyilván az alkalmazott kutatásoké is, tehát egy jól kormányzott országnak komoly kutatóintézeti háttere volt, nagyon komoly információs rendszerek gyűjtötték a kormányzás minőségéről, az outputról az információkat azért, hogy aztán korrigálni lehessen. Ugyanakkor néha összekeverődött a szakértő szerepe meg a politikus szerepe, tehát a politikus az, aki dönt, és ezt a jogát nem szabad elvitatni, hiszen egy döntés az mindig szakmai és politikai és mindenféle más szempontok ötvözete, tehát nem lehet kizárólag szakmai döntéseket hozni. De az utóbbi időben inkább a politikai kormányzás zajlik, sokkal inkább a politikai értékrendek, aktuális értékek, meg értékrendek, meg érdekek, amelyek a közpolitikai döntéseket meghatározzák. Ezért aztán persze a háttérintézmények, különösen a rosszul kormányzott országokban leépülnek, nő a távolság a tudomány és a kormány között. Ezt a bennünket illető szándékot sajnos nem azzal magyarázom, hogy megnőtt az igény a mi tudásunk iránt a kormányzatban. Sőt, mi kifejezetten kimegyünk a divatból, hiszen mi regionalizmussal, autonómiákkal, helyi gazdaságfejlesztéssel, társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozunk. Csupa kellemetlen, kényelmetlen dolog ez a mostani fő mainstream irány szempontjából, ahogyan kormányozzák az országot. Nem gondolom, hogy ez a típusú tudás hiányzik a kormányzatnak, illetve nem tart erre igényt. Sajnos sokkal inkább azt gondolom, hogy önmagában az akadémiától átvett intézethálózat és annak társadalomtudományi, bölcsészettudományi egységeinek a jövője meglehetősen bizonytalan. Persze ez is világtendencia, hogy a természettudományok, az innováció, az élettudományok iránti érdeklődése a világnak, a kormányzatoknak és a gazdasági szereplőknek sokkal nagyobb. Most gondoljunk csak a mostani világjárványra, hogy milyen mértékben hozta középpontba az egészségtudományi, vagy éppen a gyógyszerfejlesztést, és így tovább, és az ehhez kapcsolódó alkalmazott kutatásokat. De lehet tudni, ha csak Karikó Katalin pályafutására nézünk, hogy ez mindig alapkutatásokból indul. Tehát nincs olyan innováció, amelyik csak úgy ötletként születik, ha nincs hozzá stabil tudásrendszer. Ez, ami az LKH-ban most társadalomtudományok...
Ez a 5-ös Loránd kutatói hálózat, ahova kerültek.
Igen, tehát ez a hálózat, és az ehhez ennek a társadalomtudományi, bölcsészettudományi intézetei tekintetében én attól tartok, hogy a miénk lesz talán az első, amelyik ilyen drasztikusan kiszakít egy teljes intézetet a hálózatból, de nem az utolsó. Sajnos nem ismerik fel még a tudománypolitikusok sem, hogy a társadalomtudományokra milyen óriási szükség lenne. Ha ezt nem ismerik fel, akkor könnyen áldozzák be ezeket a kutatásokat, amelyek közvetlenül talán nem gazdaságilag hasznosítható eredményeket produkálnak. A mi intézetünk elkerülése az viszont egy nagyon aggasztó precedens lesz, mert egy olyan tudományterületet számol fel, amelyik alapkutatásokkal foglalkozik. A világ minden fejlett országában és felsőoktatásában és kutatási akadémiai szférájában ott van. Ha bennünket háttérintézetként fognak működtetni, az gyakorlatilag ennek a tudományterületnek olyan bérveszteség, amit nagyon nehezen lehet majd pótolni.
Egy viszonylag friss kimutatás szerint nálunk költ az állam a legtöbbet magára az Unióban. Ez egy nagyon erős újraelosztást jelent. Ezeknek az állami költéseknek a súlypontjai hogyan alakultak az elmúlt 10-15 évben?
Az, hogy egy állam mennyire redistributív, tehát hogy mennyire vonja el a jövedelemtulajdonosoknál keletkező erőforrásokat, ez ugyan egy fontos szempont, és magába foglalja azt is, hogy vélhetően centralizáltabb, vélhetően paternalistább attitűdje van, mert sok közösségi forrás fölött rendelkezik. De ha ez mondjuk egy olyan társadalompolitikával párosul, amelyik a társadalmi értelemben vagy regionális értelemben való felzárkóztatást szolgálja, akkor még azt kell mondjam, hogy még támogatható is. A jóléti államok jelentős része jelentős forrásokat vont el a gazdaságból és az egyénektől, de ezt olyan értékrend és prioritás rendszerint osztotta vissza, amit egy társadalmilag igazságosabb működést és ráadásul még a gazdaságot sem korlátozó teljesítményt eredményezett. Ami viszont Magyarországon zajlik, az totálisan más. Mert hogy éppen a szolidaritás veszik ki belőle, tehát hiába koncentrálunk nagy mennyiségű forrásokat, ezeknek a belső szerkezete azt mutatja, hogy nem oda kerül vissza az elvont forrás, ahol a leginkább erre szükség lenne.
Például a gazdaságra költünk a toronyban.
Így van. Nem vagyok közgazdász, hogy vajon ez a nemzeti tőke megteremtése, a gazdasági önállóságnak, szuverenitásnak a megtámogatása egy ilyen intervenciós, protekcionista gazdaságpolitikával. Ez valóban jó-e? Azt érzékelni, hogy ennek az az ára, hogy a kis- és középvállalkozások, és ilyen értelemben a vidéki gazdaság föláldozódik a nagy nemzetgazdasági célokra való koncentrálás miatt. Figyelem ezeket a stratégiai megállapodásokat, partnerségeket, amelyeket a kormány köt. Ebben nincsenek területi szempontok, nincsenek igazán olyan hosszú távú gazdaságfejlesztési célok, amivel diverzifikálni lehetne a gazdaságot, hanem az van, hogy valóban működőképes nagyvállalatok, termelékenyek hozzá tudnak járulni a GDP-hez, a növekedéshez, és ez nagyon jól mutat, de a mögötte lévő hosszú távú folyamatokat én nem tartom jónak. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy rendkívül keveset költ ez az állam a közszolgáltatásokra, az iskolákra, az egészségügyre, a szociális gondozásra. Elég sokat betonoznak, cementeznek, tehát a fizikai infrastruktúra fejlesztése látványos tud lenni, de igazán nem ez lenne a fő irány, hanem azoknak az közszolgáltatásoknak a fejlesztése, amelyek az emberek mindennapjait befolyásolják, és hát ebben tragikusan, igazságtalan újrarendeződés zajlik a újraelosztásban.
Politikai közhely az elmúlt 10 évben, hogy az állam hihetetlenül centralizál, és az alacsonyabb közigazgatási döntési szintekről erőforrásokat és kompetenciákat von el. A megyei önkormányzatok fejlesztési szempontból maradtak csak életben, intézményi rendszereket elvettek, ugye az oktatástól kezdve az egészségügyig, ráadásul most a Covid alatt látványosan szivatják is őket, tehát a még meglévő kevés saját forrásaikból is ideiglenesen ugyan elvileg elvonták, de eleve sokkal kisebb a választási legitimáció a települési választásokon, mintha ezek másodrendűek lennének az emberek tudatában, az uniós választások pedig még inkább. Ez azért mégis azt mutatja, nem, hogy az emberek nem érzik annyira fontosnak a saját életükben egyrészt azt a transznacionális szintet, ami az unió, másrészt azt a szintet, ami legközelebb áll hozzájuk.
Messziről kezdem a választ. Magyarország azért hagyományosan egy rendkívül centralizált ország volt. Igazán erős önkormányzatai soha nem volt, bár ezt szerettük az önkormányzati törvény preambulumában nosztalgiázva emlegetni, tehát a rendszerváltás nyújtotta igazán az első olyan lehetőséget, amikor vissza lehetett adni, vagy oda lehetett adni a hatalmat és az önállóságot a helyi társadalmaknak. Ez a döntés is született, tehát az akkori politikai elit ebben jobbról, balról, középről mindenki egyetértett, hogy erős önkormányzati rendszerre van szükség Magyarországon.
Akkor még az SZIA-nak, a személyi jövedelemadónak is tán a 95%-a helyben maradt.
Ugye azt még a rendszerváltás előtt bevezették a személyi jövedelemadót, azért tudni kell, tehát hogy a decentralizáció meg az önkormányzatokban való gondolkodás már a rendszerváltás előtt megkezdődött. A helyi társadalmak szintjén már a 80-as években volt mozgolódás. Ott követtük el a hibát, hogy az első lelkesedés eredménye egy olyan önkormányzati törvény lett, amelyikről ránézésről lehetett tudni, hogy igazán hatékony nem lesz. Nem tud jelentős erőforrásokat koncentrálni, azt jól felhasználni, a közszolgáltatásokat jól megszervezni, és így tovább. Baj volt a szerkezettel, ugye, azzal, hogy minden település megkapta az önkormányzás jogát. Ez még nem lett volna baj, de hát hozzákapta a feladatokat, és ugyanazokat minden önkormányzat. A költségvetési elosztásban sem jelent meg egyfajta ösztönzés, hogy legalább társuljanak az önkormányzat egymással. Akár. Így van, járási, vagy kistérségi, vagy kiskörzeti szinten. Tehát az egész rendszer egy abszolút szétaprózódásra, autarkiára épült, amit legalább egy ideig ellensúlyozott egy ilyen helyi eufória, hogy a kezünkbe vettük a hatalmat, megmondhatjuk a polgármesternek a magunkét. Aztán a 90-es évek közepétől kezdődően ez a lelkesedés megtorpant. Mi végeztünk egy kutatást, amelyik a magyarországi decentralizáció kudarcát próbálja megérteni, hogy hogy jutottunk el oda, hogy 2011-ben egy totálisan más önkormányzati rendszer bevezetésére került sor, és bizony mi azt találtuk, hogy azért a 2010 előtti évtizedekben is a központi vagy pártpolitikai elit egyre kevésbé volt önkormányzatbarát, szemérmesen decentralizált. Ez egy hosszabb folyamat, aminek mondom egyrészt az is az oka volt, hogy valóban az önkormányzati rendszert 90-ben nem tették igazán alkalmassá arra, hogy erősek és jól működő egységek legyenek, és hát 2010-re oda jutunk, hogy egyrészt hatalmas nagy adósságot halmoztak föl az önkormányzatok, tudni kell, hogy nem a kicsik, hanem a nagyok, meg a megyék. Egy jelentős része ennek az adósságnak egyébként fejlesztési célú hitel volt, amit kifejezetten gerjesztett az Európai Uniós támogatási rendszer, úgyhogy az, hogy teljesen eladósodtak és csődbe kerültek az önkormányzatok, és azért kellett centralizálni, ez így nem igaz. Ez számítások mutatják, hogy mennyire differenciált volt a pénzügyi helyzet, viszont tény, hogy arra jó érv volt, hogy az önkormányzatok nem voltak képesek a feladatokat ellátni, eladósodtak, nem jó minőségűek a közszolgáltatások, és mi lett a válasz, államosítani kell.
Egyáltalán lehet-e helyi autonómiáról beszélni ott, ahol nincsenek források? Az autonómiához szükséges az, hogy legyen mit elkölteni. Hogyan lehet források nélkül alternatív erőközpont egy önkormányzat, ami most próbálkozik az ellenzék, és ezt a kormányzat ezerrel próbálja megnyesegetni.
Keményen mutatják a számok, hogy az önkormányzatoknak a közösségi költségvetésben való részesedése drámaian csökkent, és folyamatosan csökkent. Egy ideig ezt tudták a saját vagyonuk értékesítésével, ahogy ugye Bigvári András egy nagyon jó önkormányzati pénzügyi szakember fogalmazott, de egy idő után elfogyott a családi ezüst, és onnantól kezdődően már nem tudták pótolni az alulfinanszírozást az önkormányzatok. Ezért szeretjük azt mondani, hogy azért lehetetlenültek el az önkormányzatok, mert kevés pénzt kaptak. Én azért ezt egy kicsit bonyolultabb ügynek tartom, mert nem egyszerűen több pénzt kellett volna adni az önkormányzatoknak ahhoz, hogy jól működjenek, hanem olyan szervezeti kereteket, kapacitásokat kellett volna kialakítani, amelyikben már a több pénzt okosabban lehet használni. Hiába kapták meg például a kicsi falvak a 90-es évek elején a forrásokat ahhoz, hogy az iskolákat beüzemeljék, hogy az iskolaépületeket felújítsák, stb. Ha ezek nyilván a gyerekszám okán nem voltak fenntarthatóak, tehát se tanár, se gyerek óhatatlanul vezetett el oda, hogy visszarendeződött az optimális lépték, a gyerekeknek mégiscsak utaznia kell a körzeti iskolába, de sajnos a körzeti iskolákat sem újították fel kellőképpen, a hozzáférést, a tömegközlekedést, az úthálózatot nem fejlesztették, tehát így aztán kumulálódott a hátrány. Tehát az önkormányzati rendszer strukturális reformra szorulna. És nagyon differenciáltan kell ellátniuk a feladatokat, tehát a nagyobbnak többet és jobb minőségben, és meg kell szervezni a hozzáférést egy-egy körzetben, és ez sajnos elmaradt.
De azzal, hogy ilyen sok közszolgáltatás korábban önkormányzati hatáskörben lévő feladat átkerült az központi kormányzathoz, kimutatható, hogy javult a szolgáltatások minősége?
Jaj, ne!
Mondjuk az oktatás példáját. Ez egy közhely volt az oktatáskutatók körében, hogy a települési szintű oktatás irányítás csak a szegregáció növeléséhez vezet. Egy magasabb, de persze nem országos klikszinten kellene a gyerekeket elosztani egy kisebb régió iskolái között. Ez volt az egyik hivatkozási elv az iskolarendszer elvételére, hogy majd ez így megoldódik. Nem oldódott meg. Más területeken látnie azt, hogy hatékonyabb a központi kormányzat, mint a települési?
Nem. Mi 2015-16-17-ben végeztünk olyan kutatásokat, amelyek a helyi közszolgáltatásoknak a helyzetét próbálta felmérni. Ez egy komoly paradoxon, hogy miközben az ember tudta, hogy ha az önkormányzatoktól elveszik a közszolgáltatásokért való felelősséget, akkor ez kiüresíti a helyi demokráciát, kiüresíti a helyi önkormányzást, hiszen nincs miről dönteni. Tehát ilyen szempontból ez egy rendkívül káros lépés volt. A másik oldalon persze megfogalmazódott az emberben egy olyan elvárás, hogy jó, akkor most legalább az állam tűzzel vassal a helyi társadalom majd megoldja. Tehát, hogy most nem kell majd a helyi politikusokkal, meg a helyi társadalommal megbirkózni, hiszen mindenki ragaszkodik a sajátjáéhoz, hanem majd az állam kiszámolja, kiméri, odáll a térkép elé, körzővel, vonalzóval, és kijelöli a körzeteket, és megnézi, hogy milyen optimális kapacitások vannak. Nem történt ez meg. Többek között azért, mert én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak a szakpolitikai felkészültsége és kapacitásai is mérhetetlenül leépült. Nem zajlik igazán tudatos kormányzás és reform folyamat, amelyik hosszú távra előre eldönti, hogy oktatásban, közoktatásban és így felsőoktatásban sorolhatnám egészségügyben milyen lépéseket kell megtenni.
De a potencia benne lett volna ebben az átalakításban? Csak egyszerűen nem volt elég jó a kormányzat ahhoz, hogy megvalósítsa. Vagy pedig elméletileg is kimondható, hogy egy oktatást, vagy egy idősellátást hatékonyabban szervez meg egy lentebbi szint, mint egy magasabb.
Igen. Először annak a döntésnek kellett volna megszületnie, hogy ezt fontosnak tartom-e. Tehát, hogy én most államosítottam az iskolákat, létrehoztam egy monstre intézményt, az úgynevezett klikket, amelyik működésképtelen volt egyszerűen a méretei miatt.
Amit már azért ők is lejjebb
azért most már azóta széttagoltak, mert rájöttek, na de nem az önkormányzatoknak adták vissza, ugye, hanem a járásoknak, tehát az államnak, a dekoncentrált szerveinek. Nem születtek olyan döntések, hogy most akkor a közoktatást gatyába akarom rázni. Hogy most elkészítek olyan javaslatokat, amelyek alapján elindítok egy reformot. Sőt, hát ugye tudjuk, hogy ezekből az ágazatokból inkább forrásokat vontak el, a reform az pedig mindig pénzbe kerül, átmenetileg sokkal több pénzbe, hogy aztán idővel kevesebbel konszolidálódjon, vagy akár kevesebbe kerüljön, mint korábban. Ezek a reformdöntések elmaradtak. Rögtönzések vannak, koncepciótlanság van.
A válság az mindenütt még a hagyományosan nagyon erős regionális jogkörökkel rendelkező országokban is, mint Németország, fölerősítette a központi döntéshozatalnak a szükségességét, a centralizált hatalomgyakorlást. Válságokban nem működik jobban a centralizáció? Mit mond erről a COVID-járvány Magyarországon?
Vannak olyan klasszikusan állami, centralizáltan ellátandó feladatok, amelyeket nem kell az önkormányzatokra bízni, ilyen ugye a honvédelem, vagy éppen a közegészségügy.
A járványügy.
Mondván, hogy ugye a vírusok nem ismerik a közigazgatási határokat. Valóban a centralizáció beindult, tehát mindenhol reflexzerűen a központi kormányzatok élénkültek fel, és vontak a kezükbe olyan kompetenciákat, amik korábban önkormányzatiak voltak. Már van rá terminológia is, hogy ez az úgynevezett koronacionalizmus, tehát, hogy a koronajárvány a nacionalizmusokat megerősíti. Sajnos ez igaz, ahogy látjuk a nemzetközi integrációk és a szuverén országok közötti viszonyrendszerben is, hogy elvitatják, például Magyarország is, és hát nincs egyedül, azt, hogy az Európai Unió vagy más nemzetközi lépték alkalmasabb lenne a járványkezelésre, mint a nemzeti kormány. Ugyanakkor számtalan olyan példa van, amelyik azt mutatja, hogy azért az állam egyedül és a saját apparátusával nem tudja megoldani a járványkezelést. Sem. Ehhez partnerek kellenek. Az önkormányzatok is, mert nagyon sok minden helyben speciálisan jelenik meg. Ebben a témában is egy évvel ezelőtt csináltunk kutatást, hogy az önkormányzatoknak milyen mozgástere van a járvány kezelésében, és ugye kiderült, hogy feladatokat persze kaptak, forrásokat meg elvontak, információt sem kaptak. Tehát ami a legkomolyabb gond volt, hogy információhiányban, vákumban kellett helyben valamit csinálni, mert azért a problémák nyilvánvaló helyben jelentkeznek.
Olyan sok szépet mondtunk el az önkormányzatokról, hogy egy picit nézzük meg azért a másik oldalát is, mert a transzparencia hiánya ugyanannyira jellemezte a monopolizált helyi nyilvánosság szinte mindenütt régen is. Most is megvolt, a személyes függőségeknek erőssége is nagyon jellemezte a magyar, még jogkörökkel, kompetenciákkal bíró helyi önkormányzatokat is. Falvakban sokkal erősebb a hatalomtól való függés, mint a nagyobb településeken. Ezt a mindennapi tapasztalatot, ezt lehet-e mérni, és hogy változott-e ez a nemzeti együttműködés rendszerében?
Igen, változott, és azt kell mondjam, hogy tovább romlott. Valóban igaz, hogy a 90-es évek első eufóriája után arra kevés figyelem irányult, hogy beüzemeljék a demokráciát, és valóban nyitott maradjon az önkormányzás arra, és használja azokat az előnyöket, amikre csak az önkormányzatok alkalmasak. Megvédve őket persze, hogyha állandó finanszírozási, egzisztenciális problémákkal, külső érdekérvényesítési feladatokkal küszködnek, akkor kevesebb figyelem irányul a helyi demokrácia működtetésére, amelyik strapás, tehát lássuk be, azért a helyi társadalommal foglalkozni az egy kihívás, még a legkisebb falvakban is, a nagyobb településeken meg különösen. És hát persze, sajnos nincs helyben verseny. A polgármestereket újra választják, alig lehet találni képviselőt. De hát lássuk be, hogyha nincs igazán mozgástér, és nem igazán vonzó pálya az, hogy önkormányzati politikus legyek, akkor kontraszelektálódik a helyi politikai elit is. Úgyhogy ez történt Magyarországon. Egyre szürkébbek, most nem akarok senkit megbántani, egyre enerváltabbak a helyi politikusok, megtanulták azt, hogy alkalmazkodni kell a felsőbb irányítási szintekhez, inkább a lobbistákhoz keresik a kapcsolatot, és nem a helyi véleményvezérekhez. Tehát egy paternalista rendszer, ami a kisfalvakban azzal súlyosbodott 2011 után, hogy az önkormányzatok a közmunkák megszervezésében jelentős szerepet kaptak. A szándékot én nem vonom kétségbe. Tulajdonképpen még valahol egyet is értek, hogy mindenkinek az lenne jó, ha nem segélyből, hanem munkajövedelemből élne, de azért ezt a közmunkarendszer nem hozta, viszont kialakított egy nagyon erős egzisztenciális függelmi viszonyt a helyi társadalom legelesettebb rétegével kapcsolatban, ami hát néha horrorisztikus, tehát az ember ilyen helyi esettanulmányokkal, sztorikkal találkozik, hogy milyen mértékben kiszolgáltatottak.
Összefügghet-e ez azzal, vagy előzménye lehet-e annak, hogy a Fidesz választói bázisa az egyre jobban a kistelepülések felett tolódik el? inkább, ahol erősebb ez a fizetési rendszer.
Igen, hogy a vidéki Magyarország támogatja a kormányt, ez egyrészt abból a paternalista attitűdből származik, ami táplál a kommunikációt, táplálnak az élethelyzetek, a mindennap megtapasztalt ügyek arra mutatnak rá, hogy igen, a hatalomban lévőket kell támogatni, akkor van esélyünk, hogy megkapjuk a közmunkát, vagy kapunk egy kis támogatást, és túléljük. A másik pedig a mérhetetlenül aggasztó nyilvánosság hiány, ami ebben az országban van, a vidéki Magyarországot illetően, vagy éppen a legszegényebb társadalmi rétegeket illetően. Ők nem kommunikálnak mással, legfeljebb a polgármesterrel, vagy szórólapokat olvasnak el, de a közösségi médiához nem férnek hozzá, tehát gyakorlatilag olyan egyoldalúan informáltak, amiből séta gyaloglás a hatalom megszerzése, megtartása.
Az előbb említette azt, hogy az önkormányzatiság kiüresedésével és a centralizált rendszer kiépülésével együtt értékét veszti az önkormányzatokban való politizálás. Ez paradox módon viszont felerősít pozitív dolgokat, amikor az ember mondjuk Borsodban jár, például mennyivel több nő polgármester lett, hogy milyen sok településen roma polgármester van, olyan településeken is, ahol korábban is bőven többségben voltak a romák, de a pár magyarból azért mégiscsak onnan választották az erős ember. De most már mivel nem kell, hogy erős ember legyél, akkor az már lehet roma, vagy lehet nő is. Kitermel ezekben a hatalomtól megfosztottabb rétegekben is egy vezetői csapatot?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és magamnak is föltettem, hogy amikor majd az önkormányzatoknak végképp nem lesz hatalma, meg igazán már meg se kell felelniük, mert nem törődnek velük, tehát kitaszítottak a hatalmi arénából, hogy akkor mit fognak csinálni. És van még egy út, ez pedig a valóban a helyi közösségnek a megszervezése. Tehát ez a egyébként a magyar kultúrában, tradíciókban benne lévő helyi összefogás, lokalizmus, ami megerősödhet, a közös veszélyeztetettség, a közös egymásra szorultság helyzete olyan értelemben pozitív következmény lehet, hogy az emberek megtanulnak egymással jobban együttműködni, mert hát nincs igazán más a lehetőségük. De egyelőre én úgy látom, hogy sajnos a polgármesterek vagy a választott köztisztségviselők szintjén még mindig nagyon erősen inkább az a paternalista értékrend vagy habitus érvényesül, hogy ki kell járni, hogy forrásokat kell szerezni, kívülről kell valamilyen módon segélyekhez, forrásokhoz jutni, ami persze érthető, mert nincs igazán helyben mit mozgósítani, a másik oldalon viszont nem ad lehetőséget helyi társadalomnak igazi belső kohéziót kialakítani.
Akkor térjünk át az EU szintjére. Az EU alapkérdése az, hogy milyen döntési jogköröket hagy nemzeti hatáskörben, és milyen jogkörök kerülnek transznacionális uniós szintre. Azt írja ön, hogy az EU többszintű kormányzási rendszerében a régiók, megyék, stb. És a nagyvárosok évtizedek óta keresik a helyüket. Van-e esélye annak, amit például Karácsony Gergelyék, meg más régiós fővárosok együtt próbálkoztak az Unióban azzal, hogy a fejlesztési kohéziós források elosztásába jobban bevonódjanak az alacsonyabb szintek, ne csak a kormányok. Van-e esélye ennek, akkor, hogyha az EU döntéseit is alapvetően kormányfők hozzák?
Az Európai Unió nagy barátja volt a régióknak. Amikor mi készültünk a csatlakozásra, a 90-es évtizedben a régiók Európája volt az a modell, amit valahogy úgy képzeltek el, hogy a régiókat beemelik az Európai Uniós döntéshozási mechanizmusba, tehát ez egy azért többszintű kormányzási rendszer, mert nem csak a nemzetállamok, nem csak a transznacionális, hanem a regionális szintek is bevonhatóak a döntéshozásba. Ebben nagyon nagy változások következtek be sajnos már 2004-től a csatlakozással. Akkor megnövekedett Európa mérete, a régiók száma, mégpedig olyan régiókkal, amelyeknek a kapacitásai, tudása messze nem volt olyan, mint mondjuk Baden-Württembergé vagy Vallóniáé. Az Európai Bizottság különösen megijedt, hogy a kelet-európai régiókkal való együttműködés az egyáltalán menedzselhető-e. Ezért aztán lassacskán szépen elhalványodott ez a régiók Európája szlogen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Európai Unió tulajdonképpen bedobta a törölközőt. Abban az értelemben, hogy a nemzetállami kormányokra bíz célozza jelentős részben a kohéziós források felhasználását. A régiók bevonását jelenleg is elvárja az Európai Unió, tehát az önkormányzatokkal való partnerséget, tehát ők lemaradtak egy körrel, tehát még elvárnák az együttműködést, a partnerséget, de igazán nem hajtják be, nem ellenőrzik. Ahogy a Schulz bedugja a fejét a homokba, úgy viselkedik az Európai Unió, miközben totálisan tisztában van azzal, hogy nincs partnerség Kelet-Európában. Mondjuk Lengyelország ilyen szempontból kivétel, ahol a régiók tényleg megerősödtek, a vajdaságok valóban tényezők és valóban képesek akár európai szinten is politizálni. Tehát az Európai Unió cserben hagyta, ha úgy tetszik, a régiókat, pragmatikus okokból, most meg már politikai okokból is, mert látszik, hogy rendkívüli mértékben meggyengült az Európai Unió, mint szint a nemzetállamokkal szemben, néhány ilyen renitens tagállam, mint mi is vagyunk, ezt még tovább gyengítette, mert hát egyszerűen visszaél a hatalmával, mint tagállam sok tekintetben az Európai Uniós döntéshozásban. Éppen ezért én nem vagyok nagyon optimista azokban a mozgalmakban, amelyek indultak, az úgynevezett szabadvárosok, vagy éppen a kelet-európai nagyvárosok próbálnak Brüsszelben nyomást gyakorolni, hogy ők közvetlen kapcsolatban lehessenek Brüsszellel, hogy gyengüljön a nemzetállami kormányzatok befolyása, hatalma a források felosztása felett. Ebben bizonyos támogatási sémákat, konstrukciókat ki lehet alakítani, amiben közvetlenül uniós pályázati rendszereket indítanak, de én nem nagyon remélem, hogy az Európai Unió tudna olyan erős lenni a tagállami kormányokkal szemben, hogy rákényszerítse őket az önkormányzatoknak a tényleges bevonására, vagy netán saját magához vonjon nemzetállami kormányokra allokált, vagy országokra allokált forrásokból közvetlen elosztást.
Akkor a Nemzetek Európája versus Európai Egyesült Igen. Államok dilemmában ön nem látja lehetségesnek azt, hogy az EU jövője egy ilyen súranó pályán a helyi területi kormányzási szinteken múlhat majd?
Nem. Ezt a mozgalmat, ami inkább Kelet-Európa, tehát hogy az önkormányzatoknak közvetlenül kikerülhessék ezeket a centralizáló és igazságtalan kormányokat, amelyek a forrásokat igazságtalanul és még ráadásul rosszul is és korrupt módon osztják fel. Ezek az érvek Kelet-Európára igazak igazán, vagy talán még néhány dél-európai államra, de már egyre kevésbé igazak. Tehát tulajdonképpen ebben a nyugat-európai regionális partnerek sem lesznek, hogy mondjam, lelkesek egy ilyen alternatíva irányában. Más nagyobb régiók mozgolódnak néha, de tudjuk, hogy ott meg az a baj, gondoljon Katalóniára, de ezek az erős etno-regionális mozgalmak, amelyek nemzetállami egységeket veszélyeztetnek, hát ezek mindenképpen óvatosságra intik, és ezt a regionalizációs alternatívát közel jövőben, ebben a programozási periódusban én ezt nem nagyon látom életképesnek vagy lehetségesnek. Az más kérdés, hogy ez nekem nagyon szimpatikus lenne, de most az esélyeket nem nagyon látom.
Hozzájárult-e ön szerint az uniós kohéziós politika a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez?
Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, akkor azt mondom, hogy nem.
Hát pedig erre szolgált, nem?
Bonyolultabb a dolog, mert hogy a kohéziót azért sokfajta módon értik, és ha mondjuk tanulmányozzuk a kohéziós jelentéseket, amik ugye az Európai Bizottság készíti el ezt időről időre, és éppen az a célja, hogy bizonyítsa a nettó befizetőknek, hogy megéri a kohéziós alapba, struktúrális alapokba forrásokat koncentrálni, mert hogy mégiscsak van egyfajta kohéziós irány, konvergencia, igen ám, de inkább a tagországok között. Kelet-Európa, persze abban is különösen néhány sikeresebb állam felzárkózása hozzájárultak a kohéziós alapok, az egészen biztos, viszont nagy árat fizettek ezért a szegényebb régiók ezekben az országokban. Tehát tényleg az van, hogy a fejlettebb, nagyobb városok, Magyarországon ugye nyilván a főváros és a nyugati tengely az, amelyik fejlődni tudott, és megközelíti, de csak közelíti, ugye Budapestet leszámítva az uniós átlagot. Viszont ennek az az ára, hogy az ország nagyobbik része rohamosan leszakad. Tehát a konvergencia nemzetállamok között megindult, ehhez a kohéziós források kellettek, ám de a területi különbségek az országokon belül nőttek, és Magyarországon különösen.
2018-ban nekünk még mindig ugyanannyi régiónk volt az uniós átlag GDP fele alatt, mint a csatlakozáskor.
Igen.
Míg például Románia Litvániának, amelynek a csatlakozásakor a főváros kivételével mind alatta volt, már csak egy maradt. De Szlovákiának a régiói is följöttek annak dacára, hogy a Kelet-Szlovákiai és a Pozsony régió között a különbség hatalmas. Nekünk meg még mindig ugyanúgy négy régiónk van, a utolsó 20-ban, a 350 valamennyiből négy magyarországi régió. Ennyire rossz Magyarországnak a, ahogy mondják, abszorpciós képessége, támogatás felvevő képessége, vagy nálunk netán sokkal többet lopnak el, vagy ennyire rosszak a kohéziós programjaink? Mi az oka, hogy a szomszédországainkhoz képest is ugyanannyi régiónk áll ugyanolyan rosszul, mint 2004-ben?
Nagyon összetett probléma. Nem gondolom, hogy kizárólag a kohéziós politikával, vagy az uniós fejlesztési forrásokkal azt magyarázni, hogy miért szakad le Magyarország legtöbb és egyre nagyobb része, tehát bőven elképzelhető, hogy inkább nő az utolsó 20 legfejletlenebb régió között a magyar régiók aránya. A környékünkön jelentős pozitív fejlemények láthatók. A kohéziós forrásoknak az abszorpciója, ez egy külön kérdés. Magyarország egyébként ügyes ilyen szempontból, hogy felhasználja a forrásokat.
Már úgy érti, hogy lehívja.
Lehívja,
na, de ez még nem azt jelenti, hogy hasznosítja is.
Tehát abszorbálja, ugye, tehát lehívja a számláról, és ebben kifejezetten
Lázár Jánosnak ebben érhetett.
Minél hamarabb, minél több forrást. Ezért van az, hogy megpróbáltak nagy beruházásokat finanszírozni, hogy minél könnyebben lehessen, kevesebb adminisztratív ráfordítással, kis kockázatok vállalásával, minél nagyobb projekteket finanszírozni belőle, éppen azért, hogy a menedzsmentje, az elszámolása, a pénzlehívás menjen. Ilyen szempontból meg is dicsérnek bennünket egyébként, hogy viszonylag professzionális a pénzügyi menedzsmentje a kohéziós forrásoknak Magyarországon, ezt úgy megtanultuk. Az, hogy mire költöttük és hol költöttük el a forrásokat, ez igazán majd csak hosszabb távon fog értékelhetővé válni. Én annak sem vagyok a híve, hogy mindenhova egy kicsit, ez az öntözőkanna effektus, hogy mindenhova kell egy kevés pénz, hogy mindenki boldog legyen. Nem biztos, hogy ezzel lehet a felzárkózást támogatni. Akár valóban nagyobb léptékű infrastruktúrális, közlekedési, környezeti, innovációs, felsőoktatási és így tovább nagy projektekkel jobban el lehetne érni felzárkózást a régiók között. De hát mi tudjuk, hogy nem ezekre mentek el a források. Ugye volt az úgynevezett TOP, a területi operatív program, ami fölött a megyei önkormányzatok rendelkeztek, de nem ők rendelkeztek, tehát félreértés ne essék. Még fejlesztéspolitikai szerepük is rendkívül csekély a megyéknek, mert ott végső döntést soha nem a megyék hozták a projektekről, csak előkészítették a kormányzati döntést. Tehát a TOP-ból is az látszik, hogy nem voltak igazán innovatív, a helyi gazdaság, a helyi erőforrások bővülését, használatát szolgáló projektek, és ez azért van, mert a végső kedvezményezettek, tehát a kis helyi vállalkozások, a kicsi önkormányzatok és így tovább, amelyek forrásokhoz juthatnak, nincsenek szakmailag segítve. Felszámolódott az a fejlesztési apparátus, a regionális fejlesztési ügynökségek és így tovább, amelyek korábban legalább segítették a pályázásban a legszegényebbeket. Tudni kell, hogy az uniós forrásokhoz való hozzájutás az leleményesség, kapacitás, adminisztratív tudás kérdése is, és hát ezek vidéken és aprófalvas térségekben totálisan hiányoznak. Nincs hozzá tudás se, sajnos, hogy jól használjuk a forrásokat.
Egy ilyen önkormányzati decentralizáció, forrás és kompetencia ellátottság az helyettesítheti-e az etnikai és nemzetiségi alapú autonómiákat? Romániában és Szlovákiában sokkal erősebb a középszint a megye, mint Magyarországon, miközben hideglelést kapnak a kisebbségi autonómia fogalmától. Tehát, hogy regionális többségben élő kisebbségek esetén kikerülhető-e így ez a politikai forró téma, amit úgysem lehet lenyomni a nemzetállamban gondolkodó többségi társadalom torkán, miszerint legyen székely autonómia. Ezzel, hogy az önkormányzatoknak nagyobb jogköröket adnak, kikerülhető-e ez a dilemma?
Nem is úgy fogalmaznék, hogy kikerülhető, hanem csak akkor kezelhető az etnikai alapú regionalizmus, ha egyébként az ország egészen képes ezt befogadni. Tehát van egy olyan politikai kultúrája, decentralizált önkormányzati rendszere, amelyiken belül az etnikai alapon, nemzetiségi alapon szerveződő autonómiák megkülönböztetése, hát legalábbis nem szakadék. Hogyha a román megyék viszonylag erősek, akkor Székelyföld is könnyen könnyebben tudna maga mellé állítani akár romániai megyei politikai elitet, hogy támogassák ezekben az autonómia törekvésekben. Most van ez az európai polgári kezdeményezés, hogy az Európai Unió foglalkozzon az őshonos meg nemzeti etnikai sajátosságú régiókkal. Mondtam, ez egy hotpot, tehát ebben az a baj, hogy ha az Unió jóba akar lenni a tagállami kormányokkal, akkor sajnos ezeknek úgy nem tudod hozzáállni, hogy segítsen kiválási törekvéseket, vagy valóban túlságosan erős, kivételes autonómia státuszok létrehozását. Úgyhogy én ebben is pessimista vagyok kicsit, hogy az etnikai alapú regionalizmusnak mennyi jövője van. Az biztos, hogyha nincs regionális identitása az embereknek, tehát ha nem kötődnek a saját településükön túlt a tágabb, nagyobb térségükhöz, akkor rendkívül nehéz őket mozgósítani arra, hogy érdekelje őket, hogy egy nagyobb régióban mi történik. Ezt nálunk totálisan sikerült leépíteni, tehát a megyékhez való kötődés, hát nem is tudják az emberek, mit csinálnak a megyébe. Tehát nincs a megyének nyilvánossága, nincs miért figyelni a megyére. De azért, ha van erős regionális identitás, ha vannak olyan funkciók, amiket a megye ellát, most mondok magának valami bizart, hogy hát ugye a megyei futballbajnokságok, vagy éppen az akármilyen kulturális események, ha a megye megjelenik, mint bizonyos funkciókért felelős politikai szint, akkor azért a vele való azonosulást jobban el lehet érni, akkor jobban lehet appellálni arra, hogy megyei érdek, amit megtámogat a helyi társadalom is. Most sajnos csak inkább ez az etnikai alapú, és hát sok szempontból a többségi társadalommal konfliktusokat generáló mozgalmak vannak, amik főleg akkor, ha eljutnak a kiválási törekvésekig, vagy pedig olyan státuszt kívánnak, amit egy centralizált ország nem fogad el, például székelyföldiek azt mondják, hogy a dél-tiroli autonómia a minta, vagy éppen Óland. Hát felejtsük el, azok olyan időszakban, olyan térségekben működő autonómiák, amiket Székelyföld a saját földrajzi helyzete és politikai környezete és geopolitikai helyzete miatt nem fog tudni sajnos elérni. Az a jó, ha az ország úgy általában elfogadja azt, hogy a hatalmat meg kell osztani a térségi önkormányzatokkal, függetlenül attól, hogy az éppen nemzetiségileg domináns, vagy éppen kisebbségek által lakott. Addig, amíg ez nem fogadódik el, nincs egy toleráns, hatalmát megosztani képes kormányzás, addig az autonómia törekvéseknek ez az etnikai típusa sem nagyon lesz sikeres.
Említette az előbb a megyei színnél a identitást képző erő gyengeségét. Kovács Imre beszélt ebben a sorozatban arról, igen, hogy a nemzeti együttműködés rendszere hogyan volt képes helyi, nem megyei, hanem alacsonyabb szintű lokalitás tudatot biztosítani még a leszakadóknak is. Teljesen nyilvánvaló most már, nincs persze kimondva az egyes újabb és újabb önkormányzatoktól pénzt, jogköröket elvonó intézkedéseknél, hogy eznek egyértelműen hatalompolitikai oka van. A kormányzati forrásokat hatalompolitikailag osztják el például az elveszett önkormányzati választás után az önkormányzatok között is. Miért nem kontraproduktív ez? Tehát olyan nyilvánvalóan fosztják meg az embereket, főleg az ellenzéki önkormányzatok területén élő embereket, azoktól a lehetőségektől, hogy az ügyeik helyben intéződjenek, és hogy legyenek pénzük, de mégsem kontraproduktív. Hogyan sikerül ezt elérni ön szerint a NER-nek?
Hát ez a legfájdalmasabb tanulság az én számomra, ami a önkormányzás 30 éves magyarországi történetét illeti, hogy igen, tehát hogy az emberek nem rendültek meg akkor, amikor a saját kormányzataikat, saját önkormányzataikat tulajdonképpen kifosztják, és abszolút árnyéklétre ítélik. Ennek sok oka lehet, emlegettem, hogy azért a gyökerei a önkormányzati autonómiának, vagy a helyi társadalmak erősségének hiányoznak Magyarországon. A rendszerváltás egy kitüntetett pillanat volt, vagy rövid időszak volt, de aztán utána nagyon kevés figyelem irányult az önkormányzatok hibájából, a politikai elit hibájából is, hogy tényleg erősebb helyi társadalmak legyenek Magyarországon. Nem autonóm önkormányzatok, hanem helyi erős társadalmak. Mert hogy ha ezek nincsenek, akkor az önkormányzat Magyaroknak a legfontosabb szövetségese hiányzik. És amikor végrehajtották 2011-ben a reformokat, ugye az önkormányzati szövetségek meg az ellenzéki pártok ugyan balhéztak, de hát olyan nagyon nem, és ebből nem lehetett volna társadalmi mozgalmat generálni, hogy adják vissza a hatalmunkat, vagy ne engedjék el a mi önkormányzáshoz való jogunkat. Le lehetett nyomni a torkán ennek az országnak azt, hogy megfosztották a decentralizált kormányzás lehetőségétől, a beleszólás lehetőségétől, a közvetlen részvétel lehetőségétől. És úgy tűnik, hogy ez a mi politikai kultúránkban, az emberek túlnyomó többségében nem gyökerezik mélyen, ezért aztán könnyen ki is lehetett onnan gyomlálni.
A 2013-as tanulmánya végén ezt a kérdést teszi föl, lehet-e centralizált országban jól kormányozni? Mi a válasza most?
Nem lehet jól kormányozni. Iszonyatos mennyiségű fontos és erőforrásokkal rendelkező partnerről mondott le a kormány. Igenis van olyan, hogy az önkormányzatok, meg a kormány, a központi szint, meg a helyi, meg a regionális, az nem egymástól szétválni akar, nem az autonómiát emlegeti, a magam szuverenitását emlegetem, hanem az együttműködés lehetőségét keresi. Nyitott arra, hogy ne egyedül döntsön. Nyitott arra, hogy közös kormányzás legyen. Van ilyen. Még egyelőre nálunk ez az álom kategóriája. Nálunk úgy tűnik meg kell szerezni a hatalmat, utána foggal körömmel ragaszkodni kell hozzá. Nyilván ez a konszenzusos demokráciának a lényege, hogy a szintek sem egymásnak ellenfelei, hanem egymás támogatói. Tehát én úgy gondolom, hogy a centralizált ország sokkal törékenyebb, mint a decentralizált, mert vakrepülést folytat. Nagyon sok mindenről nincs tudomása, nagyon sok támogatásról, tudásról mond le, és ez azért alássa a legitimációját, úgyhogy nagy meglepetések érhetik az olyan kormányt, amelyik elfelejtett konzultálni a partnereivel és ezek között az önkormányzatokkal.
Páné Kovács Ilona, a decentralizáció és a regionalizmus kutatója beszélt a nemzeti együttműködés rendszeréről. Az interjú szöveges változatát szerdától olvashatják a szabadeuropa.hu oldalon. A következő részben a magyar kormánynak a fenntartható fejlődéshez, a klímafordulathoz való viszonyáról beszél Jánosi András, környezetgazdálkodási szakértő. Várom akkor is Önöket, Kerényi Györgyöt hallották.